Erdélyi családok, viharos sorsok, történetek, nagyszerű alkotások és máig feldolgozatlan hagyatékok. Nemesek és főnemesek a Marosvásárhelyi Rádióban. Következzen most az erdélyi főnemesség. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délben is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az erdélyi főnemesség szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A betleni Betlen család közel 800 esztendős története a jellemek, tehetségek és hivatások legkülönbözőbb példáit mutatja. Voltak köztük katonák, politikusok, diplomaták, tudósok, de voltak köztük takarékos és csak vagyonszerzéssel foglalkozó tagok is, és olyanok is, akik élénken érezték, hogy származásuk és helyzetük magasabb feladatokat ró reájuk, akik vallották, hogy nem csak jogaik, hanem a hazával szemben kötelességeik is vannak. Templomok építése, iskolák alapítása, papok, tanárok, tanulók segítsége és támogatása kötelesség volt ezen családban, amelynek minden nemzedék igyekezett eleget tenni. Erdély közéletében a 14. századtól kezdve szerepet vittek, akikről megállapítható, hogy bármely párthoz tartoztak is, bármilyen politikai iránynak voltak követői az idők folyamán, abban, hogy a hazát becsülettel igyekeztek szolgálni, valamennyien egyetértettek. Nincs köztünk egy sem, akiért az utódnak szégyenkeznie kellene, írta gróf Betlen István családjáról 1927-ben. Témánk a Betlenek, avagy a tisztességes hírnév örökös vagyon.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Köszöntjük az erdélyi főnemesség mikrofonjai előtt ma déli meghívottunkat, vendégünket, dr. Kálmán Attila tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Szép jó napot kívánok, szerkesztő úr, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ma a Betlehemnek több évszázados történetének és kiterjedt családjának néhány képviselőjét, és hát azoknak a tevékenységét, életrajzát szeretnénk bemutatni, hiszen a család tagjai az évszázadok folyamán eleget tettek a, hát már a felvezetőben is szereplő mottónak, ugye honesta fama eternum patrimonium, vagyis a tisztességes hírnév örökös vagyon. Ez különben Betlen Elek jelmondata volt, aki hát a politikai szerepvállalása mellett ugye főispán volt tanácsúr, az országgyűlés elnöke, történetíróként és mecénásként is említhető, családja levéltárát rendezte, ő családja történetének és családfájának első összeállítója, és hát Keresdi kastélyában jelentős könyvtárat hozott létre, illetve 1684-ben egy nyomdát is felállított.
Mit kell, vagy inkább mit kellene tudni a család származásáról és eredetéről?
A legenda szerint Szent István testvérétől, Saroltól származnának, de hát a történészek a Becse Gergely nemzetségből származtatják másik két családdal együtt, a somkeréki erdélyekkel, illetve az apafiakkal együtt. Első ismert elődjét a 12. században említik. Az oklevelekből kimutatható első ős Ant, vagy Ont, az ő unokája, apa, és hát ennek három fia közül Gergely utódok nélkül halt el, Miklóstól eredeztetik magukat az apafiak, és Jakab volt a betleheni Betlenek őse. Most a 15. századból származik a család címere, ugye a koronás kígyó szájában keresztel díszített aranyalmát tartva. Valamikor ugye Betlen népe, Betlen falu népe úgy tartotta, hogy a falut valaha szorongató óriás kígyónak a képe, amelytől egy bátor páncélos vitéz szabadította meg az ott lakókat. Na most a család már a 13.-15. századokban megszerzi birtokainak nagy részét, többek között Keresdet, Bonyhát, Betlent, Betlen-Szent Miklóst. Az apafi és Betlen családok között 1584-ben létrejött egy egyesség, amelynek értelmében valamelyik család kihalása esetén a másik fogja a birtokait örökölni. Tudjuk, hogy ez az apafiakkal fog megtörténni, de a birtokaik megszerzése azonban nehézségekbe fog ütközni, ugyanis azokat fejedelmi, tehát később kamarai birtokoknak fogják a Habsburgok tekinteni.
A család történetében három történetíró kancellár létezik.
Igen, kezdeném a sort Betlen Farkassal, aki 1650-es évek végén szerepel aktívabban a politikában, akkor, amikor II. Rákóczi György lengyelországi hadjárata Erdélyben is zavargásokat idéz elő. Rákóczi mellett maradt, de 1660-ban már Kemény János támogatója. Konfliktusba került rokonaival, Jánossal és fiával, Miklóssal. Rokonának Bethlen Jánosnak a helyettes kancellárja, majd pedig 1676-ban Bethlen János helyett átvette a kancellári teendőket. Megírta Erdély történetét 1526-tal kezdődően, és ezt a munkát öccse, az elején már említett Elek, kezdte nyomtatni a saját maga által Keresdi várkastélyában felállított nyomdában. A második kancellár a családból, Bethlen János, aki 1613-ban született, Bethlen Ferenc és Kemény Anna fiaként, Kisbúnon. Nemigen foglalkozott politikával, főleg Kisbúnon élt, amelyet építgette. 1641-től vesz részt az országgyűlés munkálatain, és 1644-ben már Rákóczi György udvari embere. Most politikai karrierje második Rákóczi György fejedelmi választása után kezdődik. Főispán, majd 1657-ben, amikor Rákóczi elfoglalta Krakkót, Bethlent teszi meg a város katonai parancsnokának. Csak hamar Rédei fejedelemhez csatlakozott, majd visszatért Rákóczi pártjára, majd pedig Barcsai Ákos fejedelmet támogatta, így 1659-ben kancellárnak választották. Kemény János fejedelem támogatója, majd ennek legyőzése és halála után apafi amnestiában részesíti és megtartja kancellári pozícióját. És hát apafi megbízza egy történelmi munka írásával, amely 1663-ban jelent meg Rerum Transilvanicarum címen, először Nagyszebenbe, majd később Amsterdamban. Benkő József a 18. században az ókori római történetíróhoz hasonlította Erdély Tacitusának nevezve Bethlen Jánost. Bethlen Jánosról még azt kell elmondani, hogy támogatója volt az erdélyi református oktatásnak, és hát neki köszönhető az is, hogy a gyulafehérvári kollégium végül is Nagyenyedre költözött át, és ő is lesz ennek az első főgondnoka. Ugyanakkor 1670-ben neki köszönhetően jön létre a székelyudvarhelyi kollégium, és hát nem felejthetjük el azt sem, hogy nagy támogatója volt a marosvásárhelyi református kollégiumnak is. Az ő fia volt Bethlen Miklós, aki olyan tanárok keze alatt formálódott, mint például Apáczai Csere János. Tanult Németalföldön, Franciaországban, Itáliában. Fiatalon szemtanúja volt Zrínyi Miklós halálának, és édesapja mellett volt Kemény János, majd apafi táborában. A politikai csatározások őt sem kerülték el, börtönben ült Fogarason egy ideig. Nagyon korán elkezdett írni, például kiemelni a magyarországi reformátusok védelmére írt művét, amelynek Apologia a címe, és ez 1677-ben íródott. Tanulmányútjáról hazatérve 1667-ben a család elkezdett Bethlen Szent Miklóson építkezni, és hát a kastély 1673-ig épült Bethlen Miklós tervei szerint egy olasz villa mintájára. Aktív szerepet vállalt a Habsburgokkal való egyezkedésekben is. Az úgynevezett Balázsfalvi szerződés után írta a Moribunda Transilvániae című művét, amelyben hát kifejtette nem tetszését a szerződésben foglaltakkal kapcsolatosan. 1691-ben a Habsburg Erdély első kancellárja lett. 1704-ben több röpiratban is követelte Erdély jogainak a tiszteletben tartását, azzal a gondolattal is eljátszadozva, hogy Erdély és a Habsburgok között szakításra is sor kerülhet. Államellenes szervezkedéssel vádolták, és 1704-ben elfogták. Nagyszebenben majd Bécsben tartották fogságban, fogságból kiengedték, de Bécset nem volt szabad elhagynia. Fogsága alatt írta meg önéletírását, amely az egyik legfontosabb kordokumentum.
Mit mondhatunk el a családnak grófi rangot szerző Bethlen Gergelyről, és persze a körülményekről?
Igen, nagyon érdekes, hogy a grófi rangot nem csak egy személy szerezte meg a családba, sőt ki kell hangsúlyozzuk, hogy a grófi rangot az előbb már említett Bethlen Miklós szerezte meg, és eredetileg az ő rá és közvetlen leszármazottaira vonatkozott, de kiárta, hogy a rangemelés terjesszék ki még ugyanazon évben, 1696-ról beszélünk, Mostoha öccsére, Sámuelre és annak utódaira. Sámuelről csak annyit, hogy 1697-ben a királyi tábla vezetője, és ugyanabban az évben a marosvásári református kollégium gondnoka lett. Az ő leánya volt az a Kata, akiről a múlt heti Hallerekről szóló műsorunkban már beszéltünk. A következő évben pedig, 1697-ben már Bethlen Gergely is megkapta ezt a címet, illetőleg fiára is kiterjesztették. Bethlen Gergelyről ugye csak annyit, hogy 1691-ben Erdély főgenerálisa, tehát főparancsnoka lett, majd megkapta ezt a címet Bethlen Elek családja, illetve még Bethlen Farkas, fia László és utódai, és még ugyanazban az évben még egy Bethlen Pál és utódai.
A 18. században a betlenek közül többen a legmagasabb funkciókat töltötték be. Beszéljen most azokról a betlenekről, akik az említett században politikai funkciókat viseltek.
A számos családok közül én hármat emelnék ki. Az első az Bethlen Gábor, aki családja 18. századi történetének talán legjelentősebb alakja. Most ő fiatal korában Bécsben tartózkodott, 1741-ben kamarás, 1744-ben Doboka vármegye főispánja, majd 1750-ben Bécsben a kancellária első tanácsosa és az adóügyi bizottság elnöke. Az 1750-es években katolikus hitre tért. Ezután 1754-ben már a kancellári pozícióban találjuk. Jelentős magánbirtokokat is szerez a kincstári birtokok áruba bocsátásakor. 1764-ben kerül a kezébe a radnóti, küküllővári, nagyhalmágyi, illetve almakeréki uradalom. Személyes ellentéte báró Samuel Bruckenthal tartományi kancellárral olyannyira fajult, hogy 1765-ben Bethlen Gábor kénytelen volt beadni lemondását. Kancellári tisztségéül Kárpót Lászlót az Erdély Nagyfejedelemség főudvarmesterévé nevezték ki, és megkapta a legfontosabb Habsburg kitüntetést, az aranygyapjas rendet. 1756-ban Ládendorfban vette feleségül Maria Josefine von Kevenhüller Metz grófnőt, felesége hozománya pedig az ausztriai Hainburgi uradalom volt. Annyit azért a családról el kell mondani, hogy Maria Josefine édesapja, Johann József hercegi rangot kapott, és a bécsi udvar egyik diplomatájának számított Mária Terézia egyik legfontosabb udvari embereként tartották számon. Egy fiúk született, Bethlen József, aki a Mária Terézia által létrehozott Terézianumban tanult, majd hivatalnoki pályára lépett. 1779-ben kamarás, 1786-ban gubernyumi tanácsos, majd 1794-ben kincstartó lesz, és hát folytatta az illusztris házasság kötéseket, ugyanis 1756-ban Pozsonyban feleségül vette gróf Zichy Józsefát. Bethlen Gábornak a testvére, Bethlen Miklós, kamarás, guvernium és kamarai tanácsos, tartományi főbiztos volt, és 1772-ben kincstartó lett, és hát bátyja példáját követve ő is katolikus hitre tért, és tevékeny szerepet vállalt a székely határőrség felállításában.
Az 1848-49-es forradalomban a család férfi tagjai majdnem kivétel nélkül a forradalmi seregben szolgáltak.
Igen, körülbelül 22-en töltöttek be valamilyen rangot a forradalmi hadseregben, vagy a nemzetőrségben. Az egyik ilyen Bethlen Lajos, aki a kolozsvári és a nagyanyedi kollégiumban tanult, de még mielőtt iskoláit befejezte volna, a gróf Gyulai ezredbe vétette föl magát, mint kadét. Utóbb azonban édesanyja kérésére visszatért a kollégium falai közé és bevégezte tanulmányait. Miután hosszabb időt töltött Bécsben, a hivatalnoki pályára lépett, és a marosvásárhelyi királyi táblán volt gyakornok. A hivatali pályát azonban rövidesen abbahagyta, és Kerlésre vonult vissza, ahol nagy építkezésekbe kezdett, amelyek éveken át folytak. Részlet az 1809-i nemesi fölkelésben, mint egy marosszéki székely század parancsnoka. Az 1814. évi bécsi kongresszus alkalmával huzamosabb időt töltött Bécsben, hol általános feltűnést keltett lovaival. 1817-ben az Erdély beutazó királyi pár kíséretében találjuk, majd pedig 1825. január 25-én egy évekkel előbb, tehát már 1818-ban lefolyt párbaja miatt a Munkácsi várba került, ahol 1826. májusáig ült. Kiszabadulása után Kerlésen tovább folytatta építkezéseit, később azonban részt vett az erdélyi politikai életben, mint hát erősen konzervatív meggyőződésű politikus. Bármennyire ellensége volt a liberális törekvéseknek és elveknek, 1848-ban, 69 éves korában mégis felcsapott honvédnek. Emiatt 1852-ben fogságot szenvedett. A másik Bethlen, akit kiemelnék, Bethlen Gergely, aki hivatali pályára lépett, 1837-ben gubernyumi gyakornok, 1839-től az erdélyi udvari kancelláriánál számfeletti fogalmazó, később fogalmazó, és hát nevéhez fűződik az a híres párbaj 1842-ben, mely közte és gróf Teleki Lajos közt folyt le, és hát az utóbbi halálával végződött. Tulajdonképpen nem lett volna oka párbajozni, édesapja helyett állott a pisztoly elé. A párbaj alkalmával Teleki lőtt először, és Bethlen Gergely súlyos sebet kapott, de még volt annyi ereje, hogy a maga pisztolyát is elsüthette. A golyó Telekit homlokon találta, aki a helyszínen azonnal meghalt. 1845 előtt már ott hagyta a hivatali pályát, visszatért Erdélybe, és hát felváltva Mezőmadarason, illetve Kolozsváron tartózkodott. 1848-ban a kolozsvári lovas nemzetőrök közé állott, kiknek századosa lett, és ugyanebben az évben gróf Mikes Kelemennel együtt felállította a híres Kossuth huszár ezredet, amelynek Mikes Kelemen ezredese, Bethlen Gergely pedig őrnagya lett. Mindketten Bem tábornok bizalmas hívei közé tartoztak, és 1848 karácsony első napján együtt vonultak be Kolozsvárra a győzelmes honvéd hadsereg élén. Mikor Szeben ostrom alkalmával Mikeskelemen elesett, Bem Bethlen Gergelyt nevezte ki a huszárezred parancsnokává. Különösen kitüntette magát a vizaknai csatában, illetve a piski ütközetben. Világos után Törökországba menekült, onnan később Franciaországba került. Itt élt 1859-ig, és ekkor Olaszországba ment. Az 1859-i hadjárat után olasz szolgálatba lépett, mint ezredes, kit Viktor Emánuel egy magyar mintájú lovasezred alakításával bízott meg. Ez volt az úgynevezett piacencai huszárezred. Az ezred magyar katonai egyévi szolgálati kötelezettségük letételével 1860-ban nagyrészt Garibaldihoz csatlakoztak. Bethlen Gergelyt pedig a király a Szent Móric és Szent Lázár rend keresztjével tüntetett ki, tábornoki ranggal rendelkezési állományba helyezték. 1867-ben amnestiát nyert és hazatért. 1867. december 23-án Kolozsvárott hunyt el. 1868-ban írta ez Deák Farkas a temetésről. Fényes temetése karácsony első napján ment véghez, éppen azon a napon, melyen 19 évvel azelőtt, mint győzelmes vezér érkezett a városba. És hát az emlékét a kolozsvári temetőben egy díszes emlékoszlop hirdeti, amelynek a felirata harcolt a hazáért 1848-49-ben, mint ezredes, a világszabadságért, mint olasz tábornok.
Az osztrák-magyar monarchia egyik kiemelkedő politikusa Bethlen András volt, aki miniszteri pozíciót töltött be.
Bethlen András 1847-ben született Kolozsváron. Tanulmányait Budapesten kezdte, de Brüsszelben és Lipcsében folytatta, ahol jogtudományt és közgazdaságtant tanult. Wilhelm Rochert, a híres közgazdászt hallgatta. 1873-tól 1882-ig volt tagja a képviselőháznak, ahol a bethleni kerületet képviselte. És hát 1882-ben kinevezték Brassó vármegye főispánjának, és később Szeben megye vezetésével is megbízták. A korabeli jelentések szerint hát működése itt nagy jelentőségű volt, mert megértő, tapintatos módorával és igazságszeretetével a román és szász állampolgárokat magához kötni és meggyőzni tudta arról, hogy az állam nem tesz különbséget polgárai között sem faji, sem felekezeti tekintetben, és mindenkinek az igazság és méltányosság egyenlő mértékével mér. Na most, amikor 1890-ben gróf Szapáry Gyula kormányában fölművelésügyi miniszterré neveztetett ki, képviselőházban a Szászhermányi kerületet képviselte. Megtartotta tárcáját Vekkerle Sándor kormányában is, tehát 1892-től egészen 1894-ig, amikor lemondott. Minisztersége idején olyan törvények születtek, mint a Tisza egységes szabályozása, a borhamisítás ellen való intézkedések, a mező rendőri törvény, ugyanakkor nevéhez fűződik a megyei gazdasági bizottságok létesítése, az állattenyésztés és a gyümölcstermelés fellendítése, a növénykísérleti intézet megszervezése, sőt az agrárstatisztika kezdeményezése. Na most 1894-es lemondása után inkább az erdélyi viszonyokkal foglalkozott, és az erdélyi lapok úgy írtak róla, hogy általában ezer és ezer azoknak az apró mindennapi kérdéseknek a száma, melyek sikerét az ő kezdeményezésének irányításának köszönhetjük. Tiszteletbeli elnöke volt az Erdélyi Kárpát Egyletnek, az elnök pedig gróf Bethlen Bálint lett 1891-ben. Bethlen András végül 1898-ban hunyt el. 1880-ban vette feleségül Mocsonyi Líviát, aki Alexandru Mocsonyi leánya volt. A mocsonyiak hát makedon-román származásúak voltak, de még a magyar lapok is a szabadság harcosaként tartották számon. Bánságban és Magyarországban gondolkodott, a románság segítése mellett hangoztatta a nemzetiségek közötti egyenlőséget. Most Bethlen András és Mocsonyi Lívia házasságából két leány született, egy gyerekkorban mondjuk elhunyt fiú, de itt Ilona és Margitot emelném ki, és főleg Margitot, aki 1901-ben gróf Bethlen István felesége lett, 1916-tal kezdődően pedig írt elbeszéléseket és színpadi műveket. Még itt ebből a korból azért kiemelném a már említett Bethlen Bálintot, aki Torda vármegye főispánja volt 1906 és 1910 között, és hát nevéhez fűződik az Aranyos folyó új vashídjának megépítése Tordán, Tordai főgimnázium épületének a felépítetése, illetve a vármegyei közkórház megnagyobbítása, korszerűsítése. Hagyományosan gondot fordított a más nemzetiség és társadalmi pozíciójú emberekkel való kapcsolattartásra. Állandó tarok partnere a helybeli román pap Aurel Pop volt, illetve gyakori vendég volt családjánál Zosim Kirtop ügyvéd, akit börtönbüntetésre is ítéltek, a mócok fejedelmeként ismertek, és hát akivel a románságot érintő ügyekben többször tanácskozott. Itt még érdekes és érdemes megemlíteni, hogy Bethlen Bálint dédunokái voltak a nemrég elhunyt Bethlen Anikó és Bethlen Ágnes. 19. század végén az emke működéséből is több Bethlen kivette a részét. Első elnöke gróf Bethlen Gábor volt, aki Nagyszebenben született, és hát 1859-ben külföldre került és részt vett a magyar emigráció akcióiban, például Teleki Lászlóval és Klapka Györggyel érintkezett. Úgy tűnik, Garibaldi mellett is harcolt. Az 1865-i országgyűlésen követ volt, majd utána Felsőfehér megye főispánja lett, később Kisküküllő és végül Nagyküküllő megye főispánjának nevezték ki, tehát egészen 1890-ig töltötte be ezeket a tisztségeket, amikor lemondott méltóságairól. Érdemeket szerzett a segesvári Petőfi szobor felállítása körül. 1885 óta volt az MK elnöke, 1890-ben a Balavásári kerület képviselője lett, és 1892 és 96 között Marosvásárhely képviselője volt a magyar parlamentben. Ugyanakkor érdemes azt is elmondani, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnokaként is tevékenykedett. Rudolf trónörökös baráti környezetéhez tartozott, több görgényi vadászaton részt vett. Családot nem alapított, a legenda szerint Kossuth Lajos leányát Vilmát szerette, akivel olaszországi tartózkodása idején ismerkedett meg, és hát akinek a korai halála oly nagy hatást tett rá, hogy nősülésre többé nem gondolt. És még egy Bethlent szeretnék a 19. század végéről megemlíteni, ő Bethlen Ödön, aki tanulmányainak a befejezése után kapitányként szolgált a monarchia kereskedelmi hajóin, majd Fiumében lett révkapitány. A burmai uralkodó Mindon Min elküldte nagybátyát Rómába és Bécsbe, és 6 végzett tengerésztisztet kért, 2 olaszt, 2 osztrákot, 2 magyart, akik hajózzanak Ázsiába, és hát az ő kérdéseire tudjanak felelni. Igazából a burmai uralkodó a hadseregét szerette volna modernizálni, korszerűsíteni. Tehát így 1872-73-ban egy hivatalos küldöttség tagjaként Bethlen Ödön megérkezett az uralkodó udvarába. Burmai tapasztalatait úti jelentésben írta meg a Trieszti Kereskedelmi Iparkamarához olasz nyelven, de később könyvformában is megjelentek, olaszul és németül, illetve magyarul 1875-ben Kirándulás Rangunban címmel. Bethlen Ödön példát mutatott gyermekeinek és unokáinak is, főleg a nyelvtanulás terén, ugyanis ő maga 10-12 nyelven írt, olvasott, beszélt románul, oroszul, lengyelül, németül, franciául, angolul, olaszul, és vagy 2-3 ázsiai nyelven, japán, kínai.
A család talán legismertebb képviselői a 20. században Bethlen István és Bethlen Béla voltak.
Talán Bethlen István a legismertebb 20. századi családtag, aki Gernyeszegen született 1874-ben. Édesapja gróf Bethlen István, édesanyja Teleki Ilona, ezért nem véletlen, hogy a gernyeszegi Teleki kastélyban született. A bécsi Teréziánumban tanult, majd pedig a Budapesti Tudományegyetem jog- és államtudományi karát látogatta, rövid ideig a magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémián is tanult. 1901 és 1918 között képviselő, egyetlen kerületet, a mezőségi kerületet képviselte a magyar országgyűlésben. 1920 után is képviselő maradt, csak most már nem Erdélyben, hanem Magyarországon, tehát 1939-ig Hódmezővásárhely, Debrecen, illetve Nagykanizsa különböző kerületeit képviselte a magyar országgyűlésben. Legfontosabb birtoka ugye Erdélyben Mezősámsond volt, Marosvásárhelytől nem messze, ahol ugye a gazdaságát 1921 után is megtartotta, még hogyha a földterületek ugye kisajátításra is kerültek, de maga a kastély megmaradt Bethlen István tulajdonában. Sajnos ezt a kastélyt ma már nem láthatjuk. 1918 őszén bírálta a Károlyi kormány intézkedéseit, majd 1919 februárjában egy pártot is létrehozott, amelynek a neve Keresztény Nemzeti Egyesülés pártja volt, majd pedig a tanácsköztársaság létrejötte után Bécsbe költözött, és ott pedig az úgynevezett antibolsevista komitének lett a vezetője. Mindannyian tudjuk, hogy 1921 és 1931 között Magyarország miniszterelnöke, talán a legsikeresebb két világháború közötti magyar miniszterelnök. 1931-ben lemondott, de a politikában továbbra is részt vett, sőt Horthy tanácsadójaként jelentős szerepet játszott. Ellenezte az egyoldalú német orientációt, a kapcsolatok megszakítását az angol száz országokkal. Hibának tartotta a belépést a II. Világháborúba, elítélte a zsidó törvényeket. 1943-44-ben a háborúból való kiugrás támogatta, és az angol száz irányú külön béke kísérleteket szervezett. 1944. március 19-e után, tehát a német megszállás idején teljesen illegalitásba vonult, 1944. decemberében az oroszok elfogták, és 45. áprilisában a Szovjetunióba vitték. Moszkvában a Butirská börtön kórházában hunyt el 1946. október 5-én. A másik Bethlen, akit mindenképpen ki kell emeljünk, az gróf Bethlen Béla, aki Aranyos Gyéresen született, édesapja Bethlen Bálint, édesanyja pedig Bildi Berta. Voltak Pozsonyban, Berlinben, Kolozsváron tanult, Kolozsváron jogi diplomát szerzett. 1914-ben önkéntes hadnagyként a Marosvásárhelyi 9. Honvéd huszárezredhez osztották be, és itt a géppuskás század parancsnokaként szolgált egészen 1918-ig. 1920 után Erdélyben marad, az Erdély Magyar Gazdasági Egyletben és a Református Egyházban tölt be különböző funkciókat. Na most 1940 és 44 között két vármegyének, Szolnok-Doboka és Beszterce-Naszód vármegyéknek a főispánja. Ellensége volt a német nácizmus törekvéseinek, és az ország német megszállása után tiltakozásul lemondott hivataláról. 1944. szeptember 1-én kinevezték Észak-Erdély és csatolt részeinek kormánybiztosává. Na most ő igyekezett féket vetni a német megszállók Magyarországot sújtó intézkedéseire, Bethlen sikeresen mentette meg a deportálástól Torda város zsidóságát, a kolozsvári visszavonulás előtt megakadályozta a város evakuálását és gyárainak leszerelését. 1945-ben azonban letartóztatták, rövid idő múlva tisztázták, de viszont 1946. februárjában Kolozsváron ismét letartóztatták, és 5 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. A nagyenyedi börtönben raboskodott. 1951 végén több magyar raptársával együtt Nagyváradra szállították, hogy szabadulásuk után átadják őket a magyar hatóságoknak. 1952 tavaszán magyar különbizottság elé kerültek. Eléjük tárták a békeszerződésben rögzített opciós jogukat, mely szerint szabadon választhattak magyar vagy román állampolgárság között. Társainak többsége Magyarország mellett optált, Bethlen azonban Erdély mellett döntött. Román hatóságok ezért ítélet nélkül további 2 évre internálták, és itt tartották fogva 1954-ig. 1976-ban Kolozsváron befejezte emlékiratait, amelyek hát kalandos körülmények között jutottak el Magyarországra. Ő 1979. november 6-án hunyt el Kolozsváron, és a Házsongáli temetőben nyugszik. Emlékiratai csak egy évtizeddel később, 1989-ben adták ki, majd 30 évre rá, tehát 2019-ben újra kiadták, most már a cenzúrázatlan és teljes emlékiratokat Bethlen Béla dédunokájának, Bethlen Klárának a gondozásában. Még megemlítenék két Bethlent. Bethlen György, aki jogot és mezőgazdasági akadémiát végzett, hadnagyként részt vett az első világháborúban. Ő az Erdélyi Gazdasági Egylet alelnöke, később elnöke, az Erdélyi Országos Magyar Párt alelnöke és később elnöke lesz 1926 és 38 között, természetesen a román parlamentben képviselő 1926-tól 1937-ig. A II. Világháború után rövid időre letartóztatták, majd egy kolozsvári faipari üzemben dolgozott nyugdíjazásáig. A már említett burmai úton résztvevő Bethlen Ödön legidősebb fia Pál volt. Ő Kolozsváron született 1883-ban, jogi tanulmányait a Kolozsvári Egyetemen végezte, majd 1922 és 44 között a Magyar Felsőház tagja, a történelmi örökjogú családok tagjaként. Feladatokat vállalt, mint a Dohánytermelők Országos Szövetségének és Dohánytermesztési Tanács, valamint az Árvízmentesítési Társaság és az Ármentesítési Tanács Országos Szervezetének elnökeként. A nyelvtudás fontosságát, mint ahogy édesapja, ő is sokra tartotta, több nyelven írt, beszélt, olvasott. 1910-ben egy önálló ügyvédi irodát nyitott Budapesten, mely egészen 1951-ig Budapestről való kitelepítéséig működött, a szegények ügyvédjeként ismert. ismerték. A református egyháznak is tevékeny tagja volt, a Sárospataki Református Kollégium főgondnokaként tevékenykedett 1932-től 1944-ig, a Zempléni Egyházmegyének is gondnoka volt, és nagy buzgózsákkal fáradozott a kollégium úgynevezett angol internátusának az ügyeiben. Személyesen utazott Angliába, hogy tanárokat hozzon az internátus részére. Feleségével együtt egyháza képviseletében részt vett az amerikai Kossuth zarándoklaton 1928-ban. 1961-ben Argentinába emigrálta. Kivándorlásukkor Ravasz László református püspök a következőképpen jellemezte személyét. Benned egy új embertípust ismertem meg, a régi arisztokrata és a modern dolgozópolgár keverékét.
Mi lett a sorsa a családnak 1945 után, és hol élnek ma Bethlenek?
A miniszterelnök Bethlen István három fia a világ három sarkába került, András Magyarországon maradt, István Olaszországba ment, részben olasz származású feleségének Mária Paravicini grófnőnek köszönhetően, és hát ahol leszármazottai ma is élnek, illetve Gábor Argentinába került. Argentinába került a valamikor Maros Gezsin, birtokos Bethlen ág is, Marosvásárhelyen maradtak az Árokaján és Keresden birtokos ágak tagjai, de élnek ma Bethlenek szerte szórva a világon, Ausztriában, Németországban, Angliában, Franciaországban és természetesen Magyarországon.
A családnak van egy másik ága is, az iktári Bethlenek. Szeretnénk, ha befejezésül még erről is beszélne.
Igen, úgy tűnik, az iktári Bethleneknek nem ugyanaz a származása, mint a bethleni Bethleneknek. Előnevüket a temesi bánság területén lévő helységről kapták, majd a török hódoltsággal Erdélybe kerültek. Valahol 1552 után. Ugye ők az úgynevezett hattyús Bethlenek, címerükben két átlőtt nyakú hattyút láthatunk. A címert luxemburgi Zsigmondtól kapták, a legenda szerint azért, mert egy vadászat alkalmával egy nyilveszővel leterített egy Bethlen két madarat. Ennek az ágnak volt a képviselője, természetesen Bethlen Gábor fejedelem, de a fejedelemnek az ága kihalt, viszont nagyapjának a testvérétől származik a grófi ág. A grófi rangot 1742-ben szerezték, és hát ebből az ágból szeretném megemlíteni Sámuelt, aki a Kolozsvári Színház alapítói között van. Az utolsó Bethlen ebből az ágból pedig ugyanúgy a Kolozsvári Színház nagy támogatója volt. Bethlen Domokos, aki hát egy konzervatív főúr volt, de mindenképpen és minden körülmények között a magyar érdekek képviselője. Ő élete utolsó éveiben Bécsben élt. Bécs 12. kerületéről, Hetzendorfról beszélünk. Itt hunyt el 1866-ban, és ami még érdekes, hogy ma Bécsben az emlékét egy róla elnevezett utca, a Bethlen Gasse őrzi.
Tanár úr, a mai műsorunk utolsó percében összegezzünk.
A bethleni Bethlenek egyik legrégebbi nemesi családunk, amely a gyökereit a 12. századig vezeti vissza, kígyós Bethleneknek is nevezik a címerükben szereplő kígyó miatt. A család a 17. században történetíró kancellárokat adott Erdélynek, Bethlen Jánost, Farkast és Miklóst. A 18. században voltak olyan Bethlenek, akik katolizáltak, Gábor például, aki Erdély kancellárja lett. 1848-ban legtöbbjük aktív szerepet vállalt, részt vett a forradalomban Bethlen Gergely, miután a Piski-Vizaknai ütközetekben Ben mellett harcolt, később Itáliába ment Garibaldi mellé. A 19. század végén Bethlen Aladár, földművelésügyi miniszter több kormányban is, illetve a 20. században Bethlen István a legnagyobb magyarok egyike, 1921-1931 között Magyarország miniszterelnöke. Bethlen Béla pedig a megpróbáltatások, háború, börtön ellenére is az Erdélyhez makacsul ragaszkodó főúr jelképe. A műsorban többször is elhangzott egy másik család több tagjának a neve, érdekes lenne jövő héten talán róluk is szót ejteni, ők a Telekiek.
Így legyen, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai műsorunkba. Az elmúlt órában dr. Kálmán Attilát és az Erdély főnemesség szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.